grazie che diceva che il macio cresce e viene bene, la mia età mi lega forse in te e a calma sulla te.
Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve kisfiút megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok. És azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak? Ha így van, felejétek, akarjuk. Ígéritek, hogy úgy nevelitek őt, és engeditek nevelni őt a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tehessen vallást a konfirmáció alkalmával, Isten és a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztjén hitünkről, jöjjetek, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy elénekelhettük most egészen konkrétan drága gyermekünkre vonatkoztatva, hogy még meg sem formálta őt a te drága teremtő kezed, már kiválasztottad, elválasztottad őt, hogy társa légy. Köszönjük, Urunk, hogy ennek jele volt az is, hogy fogantatása óta őrizted, vigyáztad az ő életét. Köszönjük mind az ő, mind az édesanyja megvédett, megőrzött életét. És köszönjük azt is, Urunk, hogy teremtő szereteteddel azért is adtad neki az életet, mert meg akarod őt áldani. Köszönjük, hogy az ő életére áradó áldásod jele, ahogy növekszik, gyarapodik testben és lélekben. És köszönjük, hogy olyan jó nekünk látni, olyan csodálatos, amikor gyönyörködik a lelkünk, a szemünk, az ő kiteljesedő drága életében. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy Te, aki az életet adtad neki, aki vigyáztad az ő megszületését, Te munkálod majd szent lelked által az ő újjászületését is. Mert nem csak néhány földi évtizednyi távlatban gondolkozol róla, örök életre teremtetted őt. Urunk, cselekedd meg lelked által, és segíts, hogy szülei, keresztszülei, nagyszülei az ő rád mutató életük által elsegíthessék őt oda, hogy egyszer a szó legteljesebb értelmében ember, Ádám lesz, aki feltekint az Istenre, aki boldogan ráismer alkotójára, megváltó Istenére. Áld meg az ő életét, Urunk, most, amikor Krisztus vérére emlékeztető keresztség vize hullik az ő homlokára. Köszönjük, hogy továbbra is hűségedre, hatalmadra, könyörülő szeretetedre bízhatjuk őt. Ott van ő a legjobb helyen. Köszönjük, hogy Krisztusért meghallgatsz bennünket, és megáldasz minket most is. Légy ezért áldott. Amen. Ádám, Zoltán, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Foglaljatok helyet. Helyünket elfoglalva, keressük meg a 294. dicséretünket. Énekeljük azt végig mind a három versével. A 294. dicséretünk így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, melyet lelkünk épülésére Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott 2. levele 6. fejezetéből olvasok, a 6. fejezet 1. 13 verséből. Tekintettel arra, hogy ez hosszú ige szakasz, leülve figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé most van a kegyelem ideje, ímé most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban és böjtölésben. De tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, az Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel is. Dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely a mi számunkra. Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára jöjjetek, feleljünk mi is, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, tudjuk, hogy a te jelenlétedért, velünk való közösség vállalásodért mi semmit nem tehetünk. Nekünk nem jár, hogy te közösséget vállalsz velünk. Mi semmilyen módon téged erre nem kényszeríthetünk, csak kérhetjük, mint gyermekeid, hogy jöjj és légy itt velünk. Merjük ezt kérni gyermeki bátorsággal és bizalommal, mert ígéretet adtál, hogy ahol a te nevedben összejönnek a te híveid, te ott megjelensz. Urunk, megvalljuk néked, hogy a te jelenlétedre van leginkább szükségünk. A te jelenlétedben megvidámodik a lélek. Olyan öröm tölt be, amely nem lesz örömmé, amely nem teszi tönkre és kiégetti a lelket. Olyan örömre találunk a te jelenlétedben, amire igazán vágyik a lelkünk. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád lehet menekülnünk, életünk romjaival. Amit nagyon elrontottunk, vagy ami akaratunk ellenére ment tönkre körülöttünk és bennünk. Jövünk hozzád így is, remélve, kérve a te megépítő, kegyelmes munkádat életünkben. És jövünk hozzád úgy is, Urunk, hogy tudjuk, hogy tőled jött az életünk, és hozzád érkezik meg. Így könyörgünk, Urunk, azokért, akik emlékeznek egy drága szerettükre, akik elment, aki elment a minden élők útján. Köszönjük, Urunk, mindazt az ajándékot, szépséget, áldást, amit az ő élete által szétosztottál övéinek. Áld meg szeretett, drága kedvesük emlékét, a hátra maradottak szívében. És kérünk téged, Urunk, hogy áldó igédet add nékünk. Add, hogy az emberi szó hűséges továbbmondója lehessen a te éltető igédnek. Kérünk téged, Urunk, szent lelkedet árazd reánk. Hadd nyíljon meg a szívünk Isten előtt egészen. Hadd legyen a szívünk olyan, mint a jó föld, amely nem hiába fogadja magába az élet igéit, magvait. Urunk, kérünk téged, hadd legyen Isten tiszteletünk lelkünk javára, egy gyülekezet épülésére, és legfőképpen a te nagy neved dicsőségére, Krisztus érdeméért. Amen. A 151. dicséretünket énekelve készülünk az ige hirdetés meghallgatására. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott 2. levele 6. fejezetében, a 4. és a 10. versekben. Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, akiké mégis minden. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Annak a korintusi 2. levélnek, amelyet már jó néhány napja olvasunk, akik a kalóz szerint olvassuk Isten igéjét, az egyik különlegessége, sajátossága az, hogy szokásával ellentétben Pál apostol ebben a levélben nagyon sok mindent elárul az ő belső világáról. Ebben a 2. korintusi levélben nagyon sok személyes érzését, vívódását, küzdelmét, keserű, szomorú emlékét és a 3. égig való elragadtatásának szent élményét is megosztja velünk Pál apostol. Azért mondtam, hogy a szokásával ellentétes ez a nagyon mély kitárulkozás a Pálnak, mert soha nem akarta önmagát a középpontba állítani. És soha nem önmagára akarta irányítani az emberek figyelmét. Amikor ő levelet írt, amikor a szívében, a lelkében egy-egy levél megszületett, és aztán azt nagyobb részt lediktálta a munkatársainak, akkor Pál apostol elsősorban mindig felfelé az Istenre figyelt. És azt kutatta, azt akarta, próbálta megérteni, hogy egy adott közösségnek, egy adott helyzetben, vagy egy embernek, hiszen magánembereknek is írt leveleket, mit üzen az Isten. Minden levele középpontjában ez volt. Kicsoda az Isten, akiben ti hisztek, és ennek az Istennek az életetek egy aktuális helyzetében, pillanatában mi az aktuális akarata. Pál leveleinek ez volt mindig a középpontjában. Magáról csak akkor és csak annyit írt, amennyi Isten igéjének, üzenetének a megértését segítette, vagy a gyülekezet számára valamiért fontos volt. Ebben a levélben, ebben a 2. korintusi levélben feltűnően sokat ír magáról Pál apostol. Ha valakinek van kedve, ideje, elejétől végig lapozza végig ezt a levelet. És meglátja, hogy mennyi minden személyeset árul el Pál apostol önmagáról. Feltűnően nagyra nyitja a szívét a korintusi hívek előtt Pál. Oka ennek az, hogy néhány Pál apostol ellen áskálódó ember, hát nem éppen áldott munkának az volt az eredménye, hogy a korintusi hívek szíve kezdett bezárulni Pál apostol felé. Így mondja, nem a mi szívünkben van kevés hely a számotokra. A ti szívetekben, korintusi testvéreim, lett kevesebb hely a mi számunkra. Amikor Pál azt tapasztalja, hogy a korintusi hívek szíve kezd elfordulni tőle, az ottani szívek, amely addig nagyon nyitottak voltak felé, kezdenek bezárulni. Akkor Pál apostol a saját szívét minden korábbinál nagyobbra nyitja a korintusi hívek előtt. Minden korábbinál mélyebben enged bepillantást az ő belső lelki világába, hogy benne milyen küzdelmek zajlódnak le, hogy ő mikkel vívódik, milyen terhei vannak, milyen nyomorúságok között él és szolgál, milyen örömei vannak. Miközben a korintusiak zárulnak befele, Pál egyre jobban nyitja ki előttük a szívét. És így olvastam az utolsó mondatát a mai szakasznak, amit felolvastam. Gyermekeimhez szólok, nyissátok ki a szíveteket felém újra. Velünk is biztos előfordult, vagy éppen most vagyunk ilyen helyzetben, hogy azt tapasztaljuk, hogy okkal vagy ok nélkül valakinek, valakiknek a szíve zárul be. Talán értjük az okát, talán döbbenten állunk, hogy miért. Mit teszünk ilyenkor? Először az ember megdöbben. Talán még tiltakozik, lázad is, aztán keserűen legyint, hogy ha nem kellek neki, nem fogom én rátok málni magam. És kezdünk mi is bezárulni. Mit tesz az Isten embere? Pál apostolnál azt látjuk, amikor nagyon fájóan éli át, hogy zárul be a korintusiak szíve. Annyira fájón élte meg, hogy írt egy harmadik korintusi levelet is, ami nem maradt fönn, amire így utal, hogy könnyek között írtam nektek azt a levelet. Akkor ennyire a lelkébe, a szívébe vágott Pálnak, hogy egy addig nyitott szívű közösség zárul befelé, akkor nem azt teszi, amit mi mindannyian legtöbbször teszünk ilyenkor, akkor mi is bezárkózunk. Azt mondja Pál, annál nagyobbra nyitom előttetek a szívemet. Mi legtöbbször olyanok vagyunk ilyen helyzetben, mint az a bizonyos mimóza nevű növény. A mimóza egy különös növény. Ha a levelét a legfinomabban megérintem is, becsukódnak a levelei. Csak egy picit érintsen meg valaki engem úgy, ahogy az nekem nem tetszik. Hogy azt én nem érdemlem, hogy az nekem fáj. Szinte ösztönös reakciónk, hogy mint a mimóza, csukódunk befelé. Van ebben egyfajta védekezés is. Eleget bántotta már a lelkemet. Miért hagyjam előtte nyitva még ezután is? Emberileg talán megindokolható ez a bezárkózásunk. De lássuk meg az Isten embere Pál példájából, hogy lehet másként is. Amikor azt tapasztalom, hogy zárul be egy szív előttem, akkor nem én is bezárom a sajátomat, hanem annál nagyobbra nyitom. Pál nem engedi, hogy ez egyébként jogos sérelme, fájdalma hozzájáruljon ahhoz, hogy a korintusiakkal végleg megszakadjon a kapcsolata. Amikor bezárulnak felé a szívek, ő annál nagyobbra nyitja a szívét. Mert amíg lehet, Pál harcol azért, hogy az elmérgesedő kapcsolat gyógyuló kapcsolattá legyen. Az egymás elveszítése helyett újra egymásra találjanak a korintusiak és ő. Azért is harcol ezért Pál, mert valamit tud, hogy az ördög egyik legdöbbenetesebb diadala, mikor hívőt a hívővel tud szembeállítani. Amikor hívőt a hívőtől tud elszakítani az Isten. A korintusiakban erre volt hajlandóság. Az első levelet többek között azért írt a Pál apostol, mert a gyülekezeten belül támadtak ilyen szakadások. Négy csoportra szakadt a gyülekezet. És mindenki védte a saját igazát. Mindenki a saját táborának volt a harcosa. És közben Pál aztán könyörög, hogy értsétek meg. Tönkreteszitek mindazt, amit az Isten fölépített eddig, köztetek és bennetek. Ilyeneket ír, hogy részekre lehet szaggatni a Krisztust. Ti mind a Krisztus gyermekei vagytok. És engeditek, hogy az ördög elválasszon benneteket egymástól. Megéri az igazatokat lobogtatni. És közben szétszakadozik a gyülekezet. Hívő a hívőnek lesz ellensége. Térjetek észhez, korintusiak, könyörög, fed, int Pál az első levélben. Akkor ott a gyülekezet egysége helyreállt. Aztán Pál átéli azt is, hogy tőle akarja az ördög elszakítani a korintusi gyülekezetet, lelki gyermekeit. Pál nem engedi, amíg teheti, harcol. Nem nemtelen módon, nem sértődöttem, nem a fejükre olvasva a bűneiket, hanem úgy, hogy kinyitja a szívét. Nézzétek, korintusiak! Ti, akik már csak bírálgatni tudtok engem, okkal, nagyobb részt, ok nélkül. Ti, akik elfordultok tőlem, akik bezárjátok a szíveteket, hát akkor lássatok be az én szívembe. És lássátok meg, hogy én mennyit harcoltam értetek. Hogy én mennyit böjtöltem, küszködtem, virrasztottam, imádkoztam. És teszem mindezt a mai napig is értetek. Minél jobban zárul be a korintusiak szíve Pál felé, hogy annál nagyobbra nyitja a szívét a korintusiak előtt. Kitől tanult ezt Pál? És kitől kapott ehhez erőt? Mert aki volt ilyen helyzetben, az tudja, hogy ehhez hihetetlen sok erő kell. Ehhez mennyei szeretet kell, hogy ezt meg tudjam tenni. Az Istentől tanult ezt Pál. Attól az Istentől, aki amikor azt tapasztalja, hogy az első emberpár elhagy engem, én nem kellek neki. Akkor Isten nem bezárja örökre a szívét az emberpár és az utódai előttünk, hanem azt mondja, jön majd egy szabadító, az én fiam, a valóságos ember és valóságos Isten Krisztus, aki majd tökéletesen helyreállítja Isten és az embervilág kapcsolatát. És amikor eljön ez a Jézus erre a világra, és bármikor tapasztalja Jézus, hogy emberek zárják be a szívüket felé, akkor Jézus annál nagyobbra nyitja a szívét. Amikor egyszer egy samáriai falu nem fogadja el Jézust, egy éjszakára nem adnak neki szállást. És a tanítványok azt mondják, emberekten érthetően, Uram, büntesd meg őket. Az Ószövetségben Illés, az Isten embere tüzet kérhetett az égből az Isten ellenségeire. Akkor kérjél te is. És Jézus nem kér pusztító tüzet. Tovább megy a faluból. És úgy megy tovább, hogy néhány évvel később, már nem test szerint, hanem szent lelke által újra megkeresi Jézus Samáriát. Samáriában egy csodálatos ébredés támadt. Az addig Isten előtt bezárt szívek, mert Jézus szíve nyitva maradt előttük, elkezdenek kinyílni. Pált is azt győzte meg és győzte le, hogy amikor ő még bezárt szívvel, mint Krisztus gyűlölője élt, akkor már nyitva volt előtte és felé a Krisztus szíve. Így írja később, mikor mi még ellenségei voltunk Istennek. Ő már Krisztusban megbékélt velünk, és megbocsátott nekünk. Pál az Istentől tanulta, hogy előtte bezáródó szívekre nem a bezáródó szív a jó válasz, hanem a nyitva maradó szív. Mit láthatunk meg Pál apostol nagyon megnyílt szívében? Először is felelős, aggódó szeretetet. Az első mondatot így olvastam. Kérünk, intünk benneteket, hogy vigyázzatok. Mondhatom most így is, másként fogalmaz az igét, hogy ti, akik elindultatok jól a hitélet útján, el ne térjetek rossz útra. Vigyázzatok! Féltelek titeket, intelek titeket. Kinek mondja ezt Pál? Kikért ég a szívében a felelősség? Akik épp elfordulni igyekeznek tőle. Akik már csak bírálgatni tudják. Azoknak azt mondja, féltelek titeket. Ott él a szívemben irántatok az a féltő szeretet, hogy jaj, el ne roncsátok, amit jól elkezdtetek. Továbbra sem közömbös neki, hogy lelki gyermekei élete hogyan alakul tovább. Nem érdekli Pált. Ti bezárhatjátok a szíveteket előttem, engem akkor is éget a szorongató felelősség, a szeretet, hogy mi lesz veletek. Vigyázzatok! Folytassátok jól azt, amit elkezdtetek a Krisztusban. És azt is tanuljuk meg ebből, hogy a felelős szeretetnek intése is kell, hogy legyen. Nem az a szeretet, amely mindig csak simogat, megdicsér, dédelget. Arra is szükség van. De van úgy, hogy a felelős szeretet intő, kiózanító, kemény szavakat is kell, hogy mondjon. Amikor int Pál apostol, akkor nem kioktat, nem számon kér csupán. A bajt nem söpri a szőnyeg alá, mert tudja, hogy akkor ez nem oldódik meg. Egy gennyes sebet nem kezelünk megfelelően, csak szépen bekötözzük, attól az még tovább ott fog gennyesedni, és egyre nagyobb bajt okoz. Pál nem volt híve a dolgok elkendőzésének. Amikor számon kért, amikor intett, amikor figyelmeztetett, az soha nem kioktató volt, és mindig felelős, féltő szeretetből volt. Aztán azt látjuk Pál megnyílt szívében továbbá, hogy ennyi küzdelme, harca, szenvedése, kínja volt az apostoli szolgálatában. Csak néhányat olvasok azokból, amit felsorolt. Sok-sok türelemre, tűrésre van szükségem, sok nyomorúságban van részem, böjtölésben, börtönt szenvedek, virrasztok, fáradozok, küzdök. Mit kezd mindezekkel Pál? Kezdhetni ezekkel azt, hogy elkezd lázadni ezek a terhek ellen, és az Isten ellen, aki ezeket a terheket a vállára engedi. De nem lázadt Pál. Tehetni azt is, hogy elkezdi sajnáltatni magát. Ez sem teszi. Azért nem lázad, és azért nem sajnáltatja magát, mert mindezt, a sok terhet, bajt, nyomorúságot, szenvedést az Isten kezéből fogadja el. És még egyet megfigyelt és megtanult Pál, hogy amikor Isten az életembe ennyi bajt, terhet, küzdelmet, próbatételt, szenvedést enged meg, az valahol az életem másik oldalán azt eredményezi, hogy egészen közel kerülök az Istenhez. És a baj, a próbatétel, a kín, a szenvedés, a veszteség segítenek nekem abban, hogy az életemben megszülessenek azok, most így mondom, hívő keresztjén erények, amelyekben Isten gyönyörködik. Ezeket is felsorolja Pál. Azt mondja, tisztaságban, türelemben, jóságban, képmutatás nélküli szeretetben ajánljuk magunkat nektek. Isten hatalma által a rossz, a kín, a próba, a nyomorúság, a nélkülözés, a böjtölés, a szenvedés áldássá lehet. Elkezdik mindezek kiformálni bennem a Krisztus arcát, a Krisztus tulajdonságait. Pál élete mérlegének egyik serpenyőjében ott van sok minden, amit senki nem vállal szívesen. Ő is megkínlódott mindezekkel. De látta, hogy az életem érlegének másik serpenyőjében ott van egy csomó lelki kincs, egy csomó haszon, amiért megérte, megéri a másik serpenyő nyomorúságait, terheit Isten kezéből elfogadva elhordozni. Isten vigyáz arra, hogy gyermekei életében a kettő, két serpenyő valahogy egyensúlyba kerüljön mindig. Van úgy, hogy olyan időszakot enged meg az Isten, ami a szenvedés, a megpróbáltatás, a kínlódás, a küszködés, a szinte helybenjárásnak az időszak, amikor nem értem, hogy miért történik velem, ami történik, amikor nem látom az események értelmét, nem látom azt, hogy ha baj történik is velem, az milyen irányba akar engem továbbvinni. Akkor úgy érzem, hogy körbezárt az életem sok-sok nyomorúsága, és nincs belőle kiút. Van úgy, hogy Isten megenged ilyen időszakokat. De vigyázz arra, hogy az ilyen időszak után eljöjjön az az időszak is, amikor a lelkiekben való növekedés örömét is átélem. Azt hiszem, mindnyájunk lelke vágyik azokra a lelki kincsekre, melyeket Pál apostol itt felsorol. Hogy tudjak türelmes lenni, jóságos, képmutatás nélküli szeretet éljen bennem, a Szentlélek Isten vezetése, uralma alatt élhessek. Egy hívő embernek ezeknél kívánatosabb lelki kincsek nincsenek. Mi szeretnénk ezeket megnyerni. És mindazt, ami a mérleg másik serpenyőjében van, azt meg megspórolni. Legtöbbször nem lehet. Istenbe kapaszkodó és Istenben megcsöndesülő lélekkel maradj alatta a terheidnek, ha éppen terheket hordozol. És közben hidd és várd, hogy Isten elhozza a lelkiekben való növekedés idejét is. És utolsó üzenet gondolat, mit láthatunk Pál apostol megnyílt szívében? Egy különös vallomást, ami minden megjátszás, álszerénység nélküli alázatos vallomás. Azt mondja, mint szegények, ám sokakat gazdagítók, ajánljuk magunkat nektek. Pál apostol nem kereste a szegénységet. Amikor nagy ritkán volt az életében olyan időszak, hogy bővölködhetett, akkor hálásan élt a bővölködés lehetőségével. Egy másik levelében ír, hogy én megtanultam, hogy tudok szűkölködni is, de tudok bővölködni is. Páltól idegen volt, hogy ha lehetőségem lenne is bővölködni, én akkor sem bővölködök. Én szegény akarok lenni, én minden kényelmet, minden bővölködést elutasítok magamtól. Ha olyan időszakot hozott életében Isten, ami a bővölködés ideje volt, hálásan élt vele. De ritka időszakoktól eltekintve Pál apostol szegény volt. Élete vége felé ír egy levelet lelki gyermekének, fiának, szolgatásának, Timóteusnak, és azt írja, hogy itt vagyok a börtönben, jöjj hozzám minél hamarabb, hogy meg találkozhassunk, és hozd el nekem a köpenyemet, meg a néhány könyvet és tekercset, amin van. Túl sokat nem kellett volna leltározni Pál apostol után, hogy legyen mit majd valakinek örökölni. Szegény volt. Azt is tudjuk róla, hogy nagyon kemény, kétkezi munkából, állatbőrök kikészítéséből és azok sátorponyvává szövéséből tartotta fenn magát. Nagyon kemény munkával. Igaz a vallomás, hogy szegény vagyok, és mégis sokakat gazdagító. Majd ebben a második korintusi levélben olvashatjuk, a 8. 9. fejezetben, hogy ez a szegény Pál apostol azon töri a fejét hetek, hónapokon, éveken keresztül, hogy a Jeruzsálemben éppen inséges esztendők, idők miatt nélkülöző, nyomorgó keresztény testvéreinek gyűjtést szervezzem. Hónapokat, éveket töltött az életéből azzal, hogy a rászorulóknak adományokat gyűjtsön. Járja a keresztény gyülekezeti közösségeket, és adományokat gyűjt. Azért megy majd föl Jeruzsálemből, végül elfogják, és attól kezdve élete végig fogságban tölti az idejét. Azért megy Jeruzsálemből, hogy fölvigye az adományt, amit a szegényeknek gyűjtött. Nem magának gyűjtött. Azt mondta, én szegény vagyok, de azt is elmondhatom alázatosan, hogy sokakat gazdagító lehetek. Mert fölismerte, hogy nem az a boldogság, ha nekem minél több van. Ha van, mert éppen adatik, hálásan élek belőle. De én szegényen is tudok boldog lenni. Mert a boldogságom útja az, hogy titeket gazdagítanak. Nem azon jár az eszem, hogy nekem hogy lehet minél több, az, hogy nektek hogy tudok minél többet adni. Szegény vagyok, és mégis sokakat gazdagító. Sok-sok jeruzsálemi keresztény embernek, családnak, vagy nem keresztény embernek és családnak, lehet, hogy az életet jelentette. A megmaradást, a talpon maradást. Hogy volt egy szegény ember, aki sokakat gazdagító volt. Ki nem kesergett a szegénységén, nem zsugori volt. Ha bőven volt neki, azt is szétosztotta. Szegény vagyok, mondja, és mégis sokakat gazdagító. És nem csak anyagiakban gazdagított sokakat, hanem lelkiekben is. Hány ember köszönhette, köszönheti Pál apostolnak, most emberileg mondom, a legnagyobb kincset, az örök életet. Azért mondom, hogy a legnagyobb kincs az örök élet, mert minden más kincsünket. A mulandóság hatalma egy szempillantás alatt elveszi tőlünk. Jól mondta egyszer valaki, a szemfedőn nincsen zseb, semmit nem tudok magammal vinni. Egy kincs van, amit a halál sem tud elvenni. Az örök élet kincse, a Krisztussal való szeretett közösségem. A semmi nem tudja elvenni, hanem senki. Minden kincsemtől megfoszthatnak. És mégis a világ leggazdagabb embere maradok, ha van örök életem. Hány ember köszönhette, köszönheti Pálnak a legnagyobb kincset, az el nem múlót, az örök életet. És ha van örök élet, ha ő vele van kapcsolatom, közösségem, akkor az evilági kincsek is a helyükre kerülnek. Akkor nem lesznek bálvánnyá, akkor nem fogom értük föláldozni az egészségemet, az időmet, az életemet, a családomat. Ha vannak-e világi kincsek, hálásan élek vele, és adok másoknak is belőle. Ha nincs, akkor sem dől össze a világ. Akkor el tudom fogadni, hogy most a szűkölködés ideje van. A legnagyobb kincset hány embernek ez a szegény Pál apostol adta? Hány ember élete változott meg Pál apostol gazdagító munkája nyomán? Hányan olvastuk Pál apostol lelki kincsestárát, a leveleit? Szegény vagyok, vallja. Nem kérkedőn, nem keserűn, hanem azzal a boldog tudattal, hogy mégis oly sok lehetőségem van sokakat gazdagítani. Sosem mond, hogy túl szegény vagyok, sem anyagiakban, sem lelkiekben. Mindig van nálad annyi, amennyit, ha akarod, valaki gazdagítására odaadhatsz. És sose hidd, hogy az a boldog, aki gazdagodik. Az a boldog, aki sokakat gazdagít. Aki meri a kincseit, az anyagiakat is, a lelkieket is nem elherdálni, nem bután szétszórni, hanem istenölti felelősséggel, mint hű sáfár, jól hasznosítani. Sose hitt, hogy az a boldog, aki gazdagodik. Te is ismersz biztos néhány jól szituált, jó módban élő, nagyon boldogtalan embert. És ismerhetsz nagyon szerény körülmények között élő, boldog és másokat gazdagító embert. Pál apostol Jézustól tanulta, és Pál nekünk tovább adta ezt a mondatot, jobb adni, mint venni, kapni. Nem azt mondja, hogy rossz dolog kapni és elfogadni, hanem azt mondja, hogy jobb adni, mint venni. Mert abban gazdagodik az élet. Abban gazdagodsz te magad is, ha mersz másokat gazdagítani. Mi azt hiszem, nem is kell, hogy elmondjuk a mondat első felét, hogy szegény vagyok. Azt hiszem, talán mindannyiunknak van annyi, anyagiakban is, lelkiekben is, amennyi szükséges. Talán még azon felül is van. A mondat első felét most nem is valljuk. A második lehet vallomásunk, lehet életprogramunká. Szeretnék sokakat gazdagítani, amíg Isten engedi, hogy itt, a földi lét keretei között őt szolgáljam. Akitől kaptam mindent, és kapok mindent. Az életemet, az üdvösségemet, az erőmet, hogy föl tudom emelni a kezemet, az anyagi javaimat, mert a munkámat megáldja. Mindent tőle kapok, az én gazdag Istenemtől, és én ebből élek hálásan, annyi valami nekem és az enyémnek kell. És mindig van figyelmem arra, hogy anyagiakkal is, ha tehetem, lelkiekkel is másokat gazdagítsak. Próbáljuk ki Pál apostol életprogramját. Legyünk sokakat gazdagító emberek. És aki ezt elkezdi, az azt fogja tapasztalni, én gazdagodok közben leginkább. Tegnap beszéltem valakivel telefonon, ő hívott egy egész másügyben, és a beszélgetés végén azt mondta, hogy egy mondatot hadd mondjak még neked, a nagy örömömet. Egész héten egy ifjúsági táborban voltam, mint szolgáló, és ma délelőtt azzal áldott meg az Isten, arra méltatott, hogy tanulja lehettem annak, hogy egy fiatal, tizenéves leány megtér. Azt mondta, életemben ilyen boldog pillanatom nem volt. És repesett a lelke az örömtől, hogy engem arra méltatott az Isten, hogy láthattam, és a magam nagyon szerény eszközeivel egy héten át munkálhattam egy élet megmenekülését. Olyan boldog volt ez a fiatal keresztény testvérem, hogy ezt nem tudom nektek szavakkal leírni. Azért volt boldog, mert gazdagított valakit. Valakinek az életében ő eszközzé lehetett, hogy az illető a legnagyobb kincset, az üdvösséget megnyerje. Ha jogosan, illetve ok nélkül akár, nagyon befelé fordultunk, nagyon csak magunkkal vagyunk elfoglalva. Csak az, hogy én. És ezáltal nem lettünk boldogabbak, akkor merjünk ma kinyílni. Merjük odaszállni magunkat mások gazdagítására. Próbáljuk ki, hogy így boldogabbak leszünk el. Pál példája szerint, igen. Merjünk elindulni a másokat gazdagító, szolgáló élet útján. Isten segítsen erre bennünket. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te, aki gazdag voltál, egészen szegény élettél érettünk. Minden kincsedet szétosztottad, hogy minket gazdagíts. És köszönjük azt is, Úrunk, hogy a Te szíved felénk soha nem zárult be. Most is egészen tágra van nyitva előttünk. Úrunk, engedd meg, hogy a Te szereteted, amely nem erőszakos, nem rámenős, hanem csak megnyerő, hadd oldja fel a mi szívünk bezártságát. Hadd merjünk megnyílni először egészen előtted. Tudva azt, hogy nem megítélsz, nem számon kérsz, hanem szeretetedben akarsz bennünket megáldani. Végre a helyünkre akarod tenni az életünket. És azt is kérjük, Urunk, hogy az előtted való megnyílásunk után hadd következzen az, hogy megnyílik a szívünk egy-egy fele barátunk felé. Úrunk, hadd legyen akaratunk, készségünk és szemünk meglátni, hogyan lehetünk másokat gazdagító életekké. Segíts erre bennünket, Urunk! Felemeljük imádságunk könyörgő szavát a betegekért, a nyomorultakért, a sokféle ínségben, szükségben levőkért. Add, hogy tapasztalják, hogy velük vagy. És hadd tapasztalják meg azt is, hogy vannak testvéreik, akik melléjük állnak, akik nem felejtkeznek el róluk. Úrunk, kérünk, hogy áld meg mindennapi munkánkat. Hadd legyen az túl a sokszor robotszerű munkavégzésen, Isten tiszteletté. Hadd végezhessük azt a Te neved dicsőségére. És hadd tapasztaljuk, hogy megáldod a mi munkánkat. Áld meg családjainkat, vigyázz ránk, adj békességet. Áld meg gyülekezetünk közösségét, lelkiekben való megújulással, tőled való szent egységgel. És imádkozunk magyar népünkért, határokon belül és azon túl. Adj ennek a népnek megtérést Te hozzád. Hogy sokfajta pogányságból és önpusztításból hadd találjon az élet Istenéhez, hadd legyen így az élet népe. Adj nekünk, Urunk, ilyen benned nyert boldog jövendőt. Krisztus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek vigasztaló közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, annak részeként a Reformátusok lapja mai számát, illetve a vasárnaponként elhangzott igehirdetések nyomtatott példányait. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a szokásos nyári rend szerint tartjuk, szeretettel hívogatunk ezekre az alkalmakra. Holnap indul a harmadik táborunk, az úgynevezett nagyifi tábora indul, Dömsödre mennek. Ebben a erre a táborra, pontosabban annak az utolsó napjára, az ünnep családi napra még lehet jelentkezni. Aki esetleg még csak most tudja eldönteni, hogy szeretne szombaton egyrészt Hegedűs Lóránt püspök úr előadásán jelen lenni, másrészt utána a közös ebéden, az most istentisztelet utána a lelkész hivatalba ezt jelentse be. Püspök úr előadásának a címe ez lesz, a növekedő élet öröme, szépsége és békessége. 10 órakor kezdődik ott Dömsöden a gyülekezeti házban az előadás, utána egy beszélgetés lesz az előadóval. Ha jól tudom, a könyveiből is hoz, aki esetleg óhajt a könyvéből vásárolni, ott megteheti, és utána 1 órától közös ebéd lesz. Aki esetleg erre a dömsödi ifjúsági táborra még hideg élelmet tudna hozni, és így segíteni, tőlük azt kérjük, hogy ezt hétfőn délelőtt, pontosabban reggel 8 és 11 óra között tegye meg. A tábor résztvevőinek találkozó itt, parókián 11 órakor lesz. A gyülekezet lelkipásztor és felesége a Magyar Református Tanácskozó Zsinat éves közgyűlésén van Balatonszárszón. Ifjú Takaró Tamás segédlelkész testvérünk pedig Kis László szemeretelepi lelkipásztor testvérünket helyettesíti. Kis Lászlóék egy gyülekezeti kiránduláson vannak Erdélyben, és Tamás ment most szemeretelepre szolgálni. Gyászoló testvérek vannak körünkben. Az elmúlt héten búcsúztak el szerettei pásztor Gábor testvérünktől, aki 83 esztendőt élt. Ő benne gyülekezetünk tagja, Ledényiné Ilike és családja, az édesapát gyászolja. Isten áldja meg szívetekben kedves hozzátartozótok emlékét, adjon nektek erőt, végasztalást és békességet. És végül jegyespárt hirdetek másodszor. Ifjú Pap László, református konfirmált, nőtlen testvérünk jegyzette, Danka Adrien, római katolikus vallású hajadont, házasságuk megáldása augusztus 2-án szombaton délután 2 órakor lesz itt a templomunkban. Végezetül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt, a 274. dicséretünk 1. és 4. versét énekeljük. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. 274. dicséret 1. és 4. versét énekeljük.